Kivonulunk Egyiptomból, Isten elbocsátja népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regénye folytatásokban. Második rész. Az első rész tartalmából.
Ez a hajójuk. Abból indulunk ki, hogy az út egy hétig tart, és a kissé korlátozzák az igényeiket, akkor célba érnek. Ezt az egyetlen lehetőséget nyújthatjuk önöknek. Ne felejtsék el, hogy keleten háború fenyeget bennünket Lengyelországgal. Azt se felejtjék, hogy nincs átutazó vízumuk, tehát az utat csak a folyón tehetik meg. Sehol sem szabad kikötniük. A Fekete-tengeren angol hajóra szállnak, és az elviszi önöket Isztambulba. Onnan oda mehetnek, ahova akarnak.
A nap már jóval a látóhatár fölött ragyogott. A hajó a kivándorlókkal, orrán a horogkeresztes zászlóval, kikapcsolt motorral, most a folyó közepén úszott.
Mi Afrikába utazunk.
Mi Ausztráliába, Sydneybe, ha Isten is úgy akarja.
Körülhajózzuk Afrikát. Ott már kiléphetünk a partra, mert egy rendes angol hajón leszünk. De meleg van. Meg kellene fürdeni. Hátul leereszkedni a hajóról és úszni egyet. Hiszen augusztus van. Egész héten meg se fürdünk. Láttátok, milyen kosara van a kántornak?
Rabbi az!
Hát akkor rabbi. Még csak egy rendes bőröngye sincs. Lehet a kosarában. Egy üveg olaj. Kíváncsi vagyok, milyen a part a határon.
A part mindenütt egyforma.
Mi történne, ha ez a benzin felrobbanna?
És mi történne, ha kezedbe vennéd az angol könyvet? Ne gondold, hogy egész nap csak szórakozni fogsz. Ausztráliába utazol, és egy szót se tudsz angolul.
Festanné Breitenbachné mellett pihent a szomszédjuk ágyon. Ő is cipő nélkül volt már. Az arca fény lett a napozókrémtől.
Nagyon szép lesz ez a virág, amit Breitenbachné asszony hímez. Mi még könyvet se hoztunk magunkkal. Mi volna, ha ebédelnénk?
Elővették a gyors forralókat, a kis rézüstöket, az edényeket, vizet hoztak a bódéból, és a lócán, a ládákon elkezdtek ebédet főzni.
Főzzön levest kockából, Márta, meg rizst, és melegítse meg a marhahús konzervet. Szegény Robert, kár, hogy nincs velünk.
Breitenbachné asszony erőlködve kinyitott egy táskát, és gulyás konzerveket nyújtott a férjének. Festanó segített Rosa Salingernek előkészíteni a főzőt, az énekesnőnek ugyanis sejtelmesen volt róla, hogyan kell vele bánni, meg félt is, hogy a petróleummal bepiszkítja szép virágos ruháját. Kerstorff úr a korlátnak támaszkodva az énekesnő kezét nézte, és cigarettázott. Már csak ő viselt zakót, mintha nem is egy kombdeszkáin állna az augusztusi forróságban, hanem valami luxus gőzös fedélzetén. Kerstorffné asszony makarónit főzött.
Úgy főzünk itt, mint a csavargók, pedig mindenünket ott hagytuk nekik, a villánkat, a gyárunkat, mindent.
Festanék abroszt terítettek egy ládára, és Márta elrendezte rajta a mejszeni tányérokat és az aranyozott evőeszközöket. Mózes Asher, a rabbi, kissé távolabb helyezkedett el a lócán, és zsemlét evett.
Márta, vigyen a rabbi úrnak egy tányér ételt. Délben meleget kell lenni. Ez marhahús, rabbi.
Tisztára kóser.
Köszönöm. Nem kérek semmit.
Hát akkor legalább egy almát evéd után. Ha csak zsemlét hozott magával rabbi úr, akkor rosszul tette. De nem baj, majd megosztozunk. Hiszen egy hét múlva már a tengeren leszünk. Szegény Robert, vajon ő ebédele most? Uram Isten, hogyan mossuk meg az edényt? Hideg vízben nem lehet mosogatni. Márta, melegítse majd egy kis vizet.
Félek, hogy a vízzel baj lesz. Nem szabad kikötnünk.
De Festán úr, nézze, mennyi víz van itt a hordókban. Ez talán elég lesz egy hétre. Csak nem fogunk a folyóban mosogatni.
Attól tartok, hogy kénytelenek leszünk.
Asher úr, maga majdnem úgy beszél, mint az a német. Ezzel a bárkával kell menniük, nem szabad kikötniük, a folyóban kell mosogatniuk. Hogy kell? Semmit se kell. Szabad emberek vagyunk.
Ebéd után Márta összeszedte az edényt a ládákról és az asztalról, és Wilhelmmel, Erikával meg Wolffal mosogatni kezdett. Hátramentek a motorhoz, bemártották a fazekakat, tányérokat, kanalakat, villákat a folyóba, aztán lesúrolták drótkefével, s törlő rongyal szárazra törölték.
Legalább öblíteni kellene ivóvízzel, hiszen így még valami betegséget szerzünk.
Itt tiszta a folyó, nem lesz semmiben.
Leszámítva azt, hogy vérhasban meghalunk.
Parancsoljanak desszertet, rabbi úr, kérem. Wolf, vegyél csak kettőt, tudom, hogy a gyerekek szeretik a csokoládét.
Megnyugodott, madám. A lemezei és a szépítőszerei biztonságban vannak a ládák árnyéken.
Ó, igen. Nem akartam, hogy valaki beléjük botoljon.
Ha esni kezd, akkor bőrigázunk. Ez a ponyva nem vízhatlan. Szegény Robert, most már biztosan megebédelt.
Papa, ne felejtsd el a tablettáidat bevenni.
Jó, köszönöm, kislányom. Szóval megyünk új életet kezdeni. Egy munkában leírt élet után, öregkorunkra. Sohasem hittem volna, hogy ez megtörténhet.
Rossz korban születtünk.
Jó korban születtünk, de a jókor elromlott. Elrontották az emberek.
Az úgynevezett szociális haladás rontotta el. Ha nem volna irigység, mesterséges bújtogatás és sztrájkok, akkor nem volna Hitler sem, és béke volna. Így viszont háború lesz.
Egész életemben egyetlen üzememben egyetlen sztrájk sem volt. Egyetlen munkás sem bocsátottam el. Még a legnagyobb válság idején sem. Egyetlen munkásom sem panaszkodott rám soha.
Azt nem tudhatja, Breitenbach úr. A rosszat nem mondják az ember szemébe. Azt hiszi, a munkásai között nem volt kommunista?
Mindenkivel egyformán és a legjobb lelkiismeretem szerint igazságosan és tisztességesen bántam. Mindenkinek jó dolga volt nálam. Mindenki mindent megkapott, ami járt neki. És ha módon volt rá, akkor az, aki rászolgált, még többet is.
Csak hogy Breitenbach úr, mindez kevés volt. A szociális haladás lényege, hogy az emberek többet akarnak. Aztán megint többet, és megint többet. A végén már a maga jövedelmével sem elégszenek meg, hanem a gyárait is el akarják venni. És ha már megkapták a gyárakat, akkor a bányákat akarják, meg a kohókat, meg a bankokat, aztán a rendőrséget, a katonaságot, az egész államot, az egész világot. Ezt hívják világforradalomnak. De hogy akkor aztán ki lesz az úr, és ki lesz a munkás, azt nem tudom. Nem tudom, ki fog dolgozni a mezőn és a gépek mellett, ha mindenki úr lesz. Nem tudom. De egyet tudok, egyet biztosan tudok. Hogy a maga több ezer alkalmazottja közül, akiket olyan jól fizetett, egy sem akad majd, aki egy karék kenyeret adna magának. Inkább azt mondja majd, nézzétek csak, itt megy Breitenbach, az a zsidó kizsákmányoló.
Ez persze más dolog. Itt már nem a kommunizmusról vagy a fasizmusról van szó, hanem arról, hogy két oldalról támadnak bennünket, és ez rettenetes igazságtalanság. Nekünk csak egyetlen lehetőségünk van. Az, hogy következetes humanisták legyünk. Hogy védjük az emberséget, az emberek jogait. Hogy harcoljunk mindenféle üldözés ellen. És azért, hogy minden ember boldogan és elégedetten éljen. És Breitenbach úr ezt tette egész életében.
És most itt van velünk ezen a kompon. Megy új életet kezdeni. Egy munkában eltelt élet után. Öreg korára, ahogy mondta.
Uraim, hagyják a politikát. Legalább most hagyják. Ne tegyék még nehezebbé az utat, úgyis rettenetes. Ha arra gondolok, hogy még egy egész hét áll előtt...
Este konyakot bontunk.
Maguk Kerstofni asszony, Uruguayba utaznak, ugye?
Ecuadorba. Guayaquilbe. Banán ültetvényeink vannak ott.
Ültetvényeink? Három répa ágyás. De azért nem kezdjük majd egészen előről.
európai gyümölcsök helyett banánból csinálunk majd konzerveket. Már van is egy banánkrém receptünk. Hallom, hogy maguk egy Rembrandt képet hoztak magukkal.
Igen. Egy kis Rembrandt képet aranyozott keretben. A férjem Rómába vette valamikor régen. Hát legalább azt hoztuk el, ha már más nem lehetett. Még jó, hogy a német nem látta, biztosan elvette volna. Istenem, Amerikába megyünk. Még sosem jártam ott. Nem tudom, hogyan szokom meg a konyhájukat. Igyék még egy kis kávét, művész.
Köszönöm. Az amerikai konyha elég fád. Hallottam, hogy sok csirkét esznek. Ott az a legolcsóbb étel.
És a leggyorsabb. Kibelezve árulják. Szegény Robert, talán életében nem evett csirkehúst, csak csontot. Szép ez az aranysárga fonal, Breitenbachné asszony. Gyönyörű lesz a virágcsokor.
Ha nem tévesztem össze a színeket. Már nem olyan jó a szemem, mint valamikor. Nézze, hány árnyalat van itt. Ezektől a rózsaszínektől félek leginkább. A legkönnyebb a sárga, látja? Ez ide jön. Legalább ezt szeretném befejezni, mire a tengerre érünk. Gyönyörű a művésznő ruhája. Kár volt fölvenni erre az útra.
Ó, Salinger művésznő boldog lehet. Párizsba utazik. Szerződése van, még a szezon előtt odaér. Maga előtt nyitva a világ. Mi 5 évvel ezelőtt voltunk utoljára Párizsban. Hans akkor 15 éves volt. Robert pedig még nem volt a világon. A férjem jól ismerte a francia nemzeti bank igazgatóját. Szegény meghalt azóta repülő szerencsétlenségért. Nem Helnagelnél varratott művésznő?
Nem. Kriegnél, a Kertnerstrasszén. Még egy ruhát hoztam magammal arra az esetre, ha lehűlne a levegő. Egy olyan fókaprémes. Erről jut eszembe. Elhoztam egy pár divatlap utolsó számait. Ezt a szabást szeretem. Itt egy kicsit ki kellene engedni, a nyakánál meg lazábra hagyni. Ekvatorban nagyon meleg van. Blúzok nincsenek benne?
Moses Asher a korlátnál állt, vesző kosarával a lába előtt, arccal a hajó orrának, ahol a fiatalok beszélgettek a horogkeresztes zászló alatt. Aztán a közeledő partra nézett. Ott van az országhatár. Elég öreg volt már ahhoz, hogy csalódás, vagy Isten ments, harag ébredjen a lelkében, ismerte az embereket, ahogy csak az orvos, vagy a pap ismerheti őket. S nem voltak illúziói.
Isten kivezet bennünket Egyiptomból. Isten meg akar menteni bennünket a pusztulástól. Ezek az emberek a lelkük mélyén talán jók. De nem úgy ülnek itt, mintha tudnák, hogy Isten meg akar menteni bennünket a pusztulástól, hogy ki akar vezetni Egyiptomból. Úgy ülnek itt, mintha kiránduló hajón ülnének. Nem tudnak semmit.
A nap már lefelé hanyatlott a hajó mögött, és a komp a határhoz ért. A parton bódékáltak, néhányon a birodalmi zászló, egyen pedig a szomszédország lobogója lengett. Előttük őrök álltak, csizmában és revolvertáskával. A komp most nagyon lassan haladt, mert a folyó itt már széles volt, így hát Seidler úr újra bekapcsolta a motor. Moses Asher rabbi az emberekhez fordult.
Amikor őseink kivonultak Egyiptomból, Mózes így szólt a néphez, emlékezzetek erre a napra, mert ezen a napon mentett meg benneteket az Úr, és ünnepeljétek meg minden esztendőben, mint ünnepet. Nekünk nincs gödőjénk, sem keserű gyökerünk, hogy ehessünk. Most nyár van, a húsvét pedig tavaszi ünnep. De az Istennek így is hálát adhatunk.
Úgy látom, hogy Asher úr legszívesebben oltárt emelne itt, és áldozna az Úrnak.
Csak hálát szeretnék adni neki. Mert amit velünk tett, az csoda. Hányszor fohászkodtunk mi, az Egyiptomból kivonulók utódai, a szeretet, az igazság, a jog és emberség Istenéhez mondván, Uram, miért sújtod ezt a népet annyi szenvedéssel? Hányszor kiáltottunk hozzá, de ő nem felelt kiáltásunkra. Talán a rossz helyre irányítottuk szemrehányásainkat, mert a rossz, amit velünk tettek, nem a legbölcsebb Istentől származott, hanem fanatizmustól elvakult emberektől, akik bennünket, testvéreiket gyaláztak, üldöztek és megaláztak.
Ami azt jelenti, hogy a mi kedves Istenünk sohasem segített nekünk. Így ült ránk, mint mindenki másra.
De Isten végül mégiscsak meghallgatott bennünket. Meghallgatott bennünket most is, mert aki buzgón fohászkodik hozzá, azt végül is meghallgatja. De még nem vagyunk a célnál, még nem vagyunk az ígéret földjén. Még a pusztán sem mentünk keresztül. Még hosszú az út.
Azt elhiszem. Ekvádorig legalább egy hónap.
A víz a komp orra előtt aranyvörös színt öltött. A rabbi az aranyvörös vizet nézte, és úgy érezte, hogy a hajó előtt tűzvész lángol. És az aranyvörös fényben egy nagyváros körvonalai bontakoztak ki, amely csak néhány kilométerre volt a határtól.
Elhangzott Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regényének második részét hallották. Fordította Zádor Margit. Mesélő Kulka János. Mózes Asher rabbi, Haumann Péter. Közreműködött Bács Ferenc, Bíró Attila, Bodnár Erika, Borbás Gabi, Bubik István, Császár Angela, Harkányi Endre, Karácsonyi Zoltán, Lukács Sándor, Rutkai Laura, Takács Katalin és Varga Zoltán. A felvételt Herpai Rita, Katona Imre József, Maksai Helga, Takács György és Varga Károly készítette. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.